Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Madarász Máté. Jó napot kívánok! Első órában, itt a Hallgassuk újrában az Ajtó nyitottan a művészetre című adását fogják hallani, ahol én és műsorvezető társa Merics Miki sanzonénekesnővel beszélgettünk. A második órában pedig Jazz Csemegék című műsorunkat hallhatják. Tartsanak velünk, jó szórakozást, jó kikapcsolódást kívánok!
Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból.
Egy dal, egy történet, egy élet. Civil Rádió, az Ajtó, nyitottan a művészetre. Beszélgető partner, Merics Nikolett, sanzonénekesnő. Szerkesztő, Botlik Zsuzsa. Műsorvezető, Madarász Máté.
A mai műsorban egy olyan előadó érkezik hozzánk, aki nem csak énekel, hanem történeteket mesél. Aki nem csak dalokat ad elő, hanem hangulatokat, érzelmeket, sorsokat varázsol a színpadra, vagy éppen ahol önkénteskedik. A sanzon műfaja eleve intim, őszinte és lelkileg hatoló, vendégünk pedig pontosan ilyen előadó. Merics Nikolett, sanzonénekesnő érkezett hozzánk a stúdióba, akivel beszélgetünk zenéről, útról, jelenről, jövőről, és arról is, hogy hogyan lehet a művészetet a közösség szolgálatába állítani. Tartsanak velünk.
Jó napot. Mikrofonnál Madarász Máté.
Jó napot kívánok, és Botlik Zsuzsa, és vendégünk Merics Nikolett. Szia!
Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is nagy szeretettel.
Úgy hallottam az egyik hallgatónktól, aki ismert téged, és már én is nagyon látom rajtad, hogy nagyon szereted az állatokat, azon belül pedig az űzikéket. Tudnál nekünk erről mesélni, hogy honnan ered ez a szeretet az állatok felé?
Amióta az eszemet tudom, születésnapra, névnapra mindig azt kértem a szüleimtől, hogy hadd legyen kiskutyám. Nagyon-nagyon tényleg ez volt a legnagyobb szívem vágya, és édesanyám azt mondta, hogy semmi akadálya, fiam, amint megtanulsz felelősséget vállalni. Mert az állatot szeretni kell, felelősséget kell érte vállalni, és mihelyst ehhez elég komolynak és felkészültnek érzed magad, abban a szent minutumban lehet, és ez hála Istennek egy csodálatos kiskutya által meg is adatott, aki a mai napig a családunk része, és immáron 14 esztendős lesz.
Wow!
És egy csoda.
Igen, 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 és mindennél jobban szeretjük.
És ő nem kutya, hanem családtag.
Legjobb barát,
így van.
Társ, úgyhogy nagyon sokat köszönhetek az állatoknak, és kérdésedre reflektálva az őzikék, pici koromtól fogva különleges kapcsolat fűz a szarvasokhoz és az őzekhez, egyszerűen éteri szépségűek, a jámborság, a szelítség, a jóság jut róluk eszembe, akárhányszor egy őzikét meglátok, és nagyon sokat álmodtam is őzikékkel, és olyan szeretetteljes jelentéssel bírtak mindig álmaimba is. Utána néztem az álmoskönyvbe is a jelentésének, úgyhogy gyönyörű.
Mit mond az álmoskönyv az őzikéről? Nekem az őzikéről egyébként mindig gyerekkorom nagyon nagy kedvence, illetve felnőtt korom nagyon nagy kedvence az öregnéne őzikéje jut eszembe. Én, mikor nekem a gyermekeim kicsik voltak, én fejből meséltem az öreg néne őzikéjét, és szerintem már pici gyerekkoromban is fejből tudtam, mert legtöbbször ezt a mesét kértem édesanyámtól, hogy mesélje nekem.
Szerintem ez egy klasszikus. Én azt gondolom, ugye azt mondja az álmoskönyv, hogy érdemes megfigyelni, hogy ugye az álomba hogyan, milyen formába szerepel ugye az őz szarvas, és ugye annak megfelelően kell megnézni az álmoskönyvet, de mindenhol rendszerint azt írják, hogy a jámborság, a jóság, a szelídség és a tisztaságnak a mintaképe, és belenézek a tekintetükbe, és egyszerűen...
És valóban.
Elájulok, annyira tiszták, csodálatosak, hogy tényleg csak rébuszokban tudok róluk beszélni.
És azt tudjuk, hogy az őzike képes sírni. Könnyekkel.
Fantasztikusak.
Igen.
Abszolút. Igen. Engem minden alkalommal.
Hiába mondjuk azt, hogy vadállatok, én nem tudom őket vadállatoknak tekinteni. Nekem a vadállat szónak más a jelentése. Teljesen más.
Ugye az imént említettem, hogy ugye a szelídség.
Így van.
A jámborság, a jóság, hogy annyira definiálja a lelkét, a mienségét, tehát ez egyszerűen engem rabul ejt.
Beszéljünk egy kicsit a zenéről.
Igen.
Hogyan talált rád, és hogyan találtál te a sanszonra? Ki fedezte fel a hangodat?
Ez nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. Szívemnek igen kedves immáron történet. Pici lányka voltam, amikor virágszedés közepette a kertbe meghallottam a recsegő, ropogó gramofonon, nagymamámnál a nappaliba, Edith Piafnak a Padám Padám című sanzonját. Beszaladtam, emlékszem, hogy gyönyörű tulipánok és narciszok voltak a kezembe, és azt kérdeztem a mamámtól szó szerint, hogy mamuska, kié volt ez az angyali hang? És drága nagymamám ezt feljegyezte egy kis emlékkönyvbe, hogy én ezt pontosan szó szerint így kérdeztem meg tőle, és mai napig cseng a fülembe a mondata, amikor azt mondja, hogy fiam, ez a hang még egyszer egy iránytű lesz az életedbe. És milyen igaza lett? Ez így lett.
Mennyi idős kor az, amikor már el lehet kezdeni sanzont igazán énekelni, és a sanzon éneklést tanulni? Egészen pici gyermekkortól már alkalmas a hangterjedelem erre, vagy inkább a felnőtt kor már, amikor ebben az irányban egyértelműen el lehet indulni?
Én, hogyha szabad ilyet mondani, én inkább egy picit az idősebb kort mondanám, mivel az ember tanul, fejlődik, érik jó, kevésbé jó élmények, emlékek, és ez raktározódik.
Tehát ez mind kell ahhoz, hogy jól lehessen sanzont először tanulni, váljon. És énekelni, igen. És átadni.
Abszolút, abszolút, igen, igen, igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kell hozzá pár megélt érzelem, emlék ahhoz, hogy ugye ez érett egészé válhasson.
Ki volt, aki először azt mondta, hogy komolyan kell a sanzonnal foglalkozni? A sanzon éneklésre időt, energiát, tanulást fordítani.
Meg lehet, hogy megmosolyogtató lesz, amit mondok, de ez a sanzon, ez nekem volt mindig egy szerelem. A család mindig volt, hogy menjél, fiam, képezz magad, tanulj, járj zeneiskolába, és akkor megtalálod azt az irányt, amit szeretnél. És engem Edith Piaf annyira magával ragadott, az a tűz, az a szenvedély, amivel ő létezik, jelen van a színpadon, hogy én mondtam, hogy...
Megpecsételődött minden.
Abszolút, én mondtam, hogy nekem ez a hitelesség, őszintesség kell majdan a színpadon, nekem ez lesz a vezérfonalom, úgyhogy én ilyen ösztönösen tudtam már a zeneiskolába is, amikor beléptem az énekórára, hogy én nekem a sanzon lesz a mindenem. Az lesz a fő vezérfonál.
Mennyire volt nehéz sanzon énektanárt találni?
Ugye én klasszikus énekórákat vettem, és úgy kanyarodtunk ki ugye a sanzonokhoz, tanultunk különféle sanzonénekesnőktől, sanzonénekesektől dalokat, úgyhogy mi így tértünk rá a sanzonoknak a világára.
Emlékszel az első alkalomra, amikor közönség előtt kellett énekelned?
Igen.
Elmeséled nekünk?
Hogyne. Rettentően izgultam, és az nem egy francia sanzon volt, hanem az Ó szó le mio, egy gyönyörű dal, és méghozzá versenyen indultunk az akkori énektanárommal, Páncél Kristóffal, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, és én megkérdeztem tőle a legnagyobb tisztelettel, hogy most mi lesz? Mi oda ki fogunk állni, és akkor amit tanultunk abba a pici szobában, mi most az közönség előtt elénekeljük, és fogják-e szeretni az emberek, hogy méltó leszek-e arra, hogy kiálljak az emberek elé, hogy valóban jók leszünk. Szegény vagy egy negyed órát ezt kérdeztem tőle, hogy hálás vagyok a türelméért, de én rettentően izgultam, mert annyira szerettem volna igazán adni az embereknek, és ez volt az a vágy, ami hajtott engem, hogy ugye szeretni fogják, ugye jó lesz, ugye érdemes vagyok arra, hogy kiállhassak, és adjak a közönségnek, és nagyon sokat segített Kristóf, hogy ezt el tudjam hinni.
Mit tud a sanzon, amit más műfaj nem?
Sallangmentes, őszinte, tiszta, és amit én nagyon szeretek, hogy csak egy szál mikrofon kell, és az ember lelke.
Nem. És ha az ember, bocsánat, de ha már az ember lelkénél tartunk, milyen érzés az, amikor pusztán a hanggal és a sanzon énekléssel egy egész csendet némán lehet hallani egy kisebb vagy nagyobb előadóteremben, egy koncertteremben, egy színházteremben. Milyen érzés ezt egy művésznek a színpadon állva megélni, amikor csak a saját hangját hallja, és azt látja, hogy néma csendben, kikerekedett szemekkel minden rezdülést figyel a közönség.
Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas felelősség. Mikor ugye kiállunk az emberek elé, az egy csoda és egy felelősség. Én azt gondolom, hogy nehéz is. Hogy ezt a fajta tisztelettel teli csendet az ember meg tudja tartani, és erre az ajándékra méltó lehessen, ez egy hatalmas felelősség.
Mit ad ez a csend? Megnyugvást, vagy még nagyobb izgalmat a színpadon?
Én nagyon szeretem. Egyszerűen körbeölel, és egy olyan biztonság érzetet teremt, legalábbis számomra, hogy olyan, mintha a közönség közé beülnék, és csak úgy egy családként léteznénk ott a néző közönség sorai között, és úgy egyé válunk, és szerintem ez egy olyan gyönyörű pillanat.
Szoktál a dalok között is beszélgetni, történeteket mesélni a közönségnek?
Igen, én szeretem, mert én azt gondolom, hogy a sanzon sokkal könnyebben átadható, hogyha van hozzá egy történet, ha van hozzá egy kommunikáció, és szeretném megmutatni az embereknek azt, hogy a sanzon nem egy rideg, hideg műfaj, amitől félni kell, mert ugye lehet, hogy valaki gondolja, tehát, hogy a halálról énekel, az elmúlás, hogy ez nehéz, igen, nagyon nehéz. Témákat boncolgatnak ezek a dalok, de közben akkora igazság van benne.
És mi áll a szívedhez közelebb, a klasszikus, vagy inkább a modernebb sanzon?
Egyértelműen a klasszikus.
Egyértelműen a klasszikus.
Egyértelműen a klasszikus, igen. Hajdanán ebbe a klasszikus sanzon kategóriába indultam a francia intézetnek a sanzonének versenyén is. Nem is volt kérdés ez számomra, hogy ez lesz az a kategória, amit meg szeretnék célozni, ha indulok.
Akkor a legesleg meghatározóbb dolog az életedben Edith Piaf volt. Edith Piaf-val eldőlt minden.
Minden.
Volt egy bármikor is elbizonytalanodás?
Abszolút. Mind a mai napig. Mind a mai
Még
napig.
Még a mai napig mai is. Napig. Mi az, ami el tud bizonytalanítani még ma is?
Hogy
mi valóban számít a színpadon? Mi az, ami a színpadon számít? A közönség adja a szeretetet, az odafigyelést, a néma csendet, ami körülvesz. Mi az, ami még bizonytalanságban tarthat?
Én mindig, hogy mondjam, vizsgálom magam minden előadás után, hogy jó, biztos a jó dalokat választottam, biztos tetszett a közönségnek, ez most biztos méltó voltam erre az előadásra, hogy folyamatosan megkérdőjelezem, és folyamatosan ez sarkal is arra, hogy de igen, hogy akkor még jobbnak lenni, hogy még többet tanulni, mert Edith Piaf is azt mondja, ami nekem a kis bibliám, az ő könyve, hogy egy sanzonénekesnőnek az a titka, attól lesz jó előadó sanzonba, hogy tanul. És ez így van.
Hogyan választod ki a repertoárodat, amikor mész előadásra?
Valamikor egy adott repertoárral dolgozok, és valamikor pedig len mindig csenek bele újabb dalt, de valamikor a sanzonokat egy kicsit megfűszerezem kuplékkal. Uh-huh. Hogy egy kicsit legyen fajsúlyosabb dal, lazább dal.
Elképzelhető, hogy egy sanzont a közönséggel együtt énekelni?
Abszolút. És ez már többször megadatott. És én ezt nagyon szeretem megénekeltetni a közönséget. És hála Istennek partnerek is benne abszolút, és úgy szeretem, amikor csillognak azok a szempárok. Szerintem egy előadónak ez a legszebb ajándék. A közönség mosolya és a csillogó szempárok, amik visszatekintenek ránk.
Szoktál történeteket elmesélni dalok között?
Abszolút, mert szerintem ettől lesz még személyesebb, még bensőségesebb, amit szerintem ez a műfaj alapból meg is kíván. Mert ahogy te is mondtad, ez egy intim, bensőségesebb hangulatot teremtő műfaj, és ezért szeretem. Nagyon.
Tanulni.
Így van.
Hogy telik egy átlagos nap? A tanulás és a tanulás mellett.
Kiskutyámmal, barátokkal, családdal, és járok be a kórházba önkénteskedni, ami egy nagyon nagy szívem csücske, és egy nagyon-nagyon fontos dolog számomra.
Feltöltő, ugye? Az önkénteskedés. Nagyon jól szeretem. Érzem?
Nagyon szeretem. Nagyon sokat ad, és nagyon sokat tanulok.
A környezettől, a betegektől, a dolgozóktól, vagy az adott élethelyzetektől lehet ezt elmondani, hogy még ott is tanulok.
Én azt gondolom, hogy amit elmondtál, így egy az egybe minden. Mert én azt gondolom, hogy az ember mindenkitől, mindenből tanul az élete során. És szerintem nagyon nagy tanító mesterek ezek az emberek, ezek az élethelyzetek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés ember vagyok, hogy ebbe a csodába részesülhetek, abszolút.
Mondjad már, te nyugodtan.
Az lett volna kérdésem, hogy hogyan szoktál felkészülni egy koncertre? Akár lelkileg, fizikailag, vagy vannak-e ilyen...
Vannak-e szertartások?
Szertartások.
Én nagyon szeretek már előtte nap elcsendesülni. egy kicsit úgy elvonulni, visszavonulni és rákoncentrálni maximálisan arra, amit én szeretnék nyújtani. Nekem van egy kis sanzon naplóm. Én általában úgy tanulok egy új sanzont. Háromszori köröm van. Először tetőtől talpig meghallgatom a dalt, elvarázsolódok, másodjára lecsukom a szemem, csak a hangot hallgatom, és csak arra figyelek, hogy hangilag hogyan tud elvarázsolni, és mi az, amit majd én ebből útravalóul magamnak el tudok csenni. A harmadik pedig lenne a színpadi megjelenés, hogy hogyan kell a kezekkel varázsolni, hogyan kell egy mimikát pontosan, nagyon szépen, abban az adott pillanatban jó helyre tenni.
Egy jó sanzon énekesnő, jó színésznő is.
Én azt gondolom, hogy átadni fontos azt, amiről énekelsz. Igen, abszolút. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ahogyan te is mondtad, hogy a sanzon éneklés egy kicsit színház is. Mert ezt elő is kell tudni adni. Én azt gondolom.
Egészen biztosan így van. Én azt gondolom, hogy igazából az éneklésnek bármelyik műfaját, ha nézzük, mindegyikhez kell egy kicsit színésznek lenni, adott esetben egy kicsit bohócnak lenni, illetve kiadni a közönség felé azt a lelki állapotot, amit bennünk megidéz egy-egy előadás is. És kérdezhetném, hogy mennyire vagy te maximalista a színpadon, de én ezt a kérdést azért nem teszem föl, mert azt gondolom, hogy neked a saját magaddal szemben az elvárásod jóval a maximum fölött van. Jól érzem én ezt?
Tökéletesen. Tökéletesen, úgyhogy igen, szeretek szépet kiadni a lelkemből és a kezemből, mert én azt gondolom, hogy ezt az emberek, ezt a fajta szeretetet, felkészültséget, odafigyelést megérdemlik.
Én azt gondolom, hogy ez az alázat, ami benned van, a hivatásod, a munkád, a karriered minden egyes szavában, motívumában, mintha az anyaméből szívtad volna magadba, és hoztad volna magaddal.
Ez lehetséges, mert amióta az eszemet tudom, ez nekem tényleg így és ilyen formába élt és él mind a mai napig a szívembe. Úgyhogy abszolút.
Volt már olyan, hogy valami nem úgy sikerült neked a színpadon, ahogy te azt eltervezted?
Hogyne. Hogyne. De ilyenkor igyekszek úgy tovább menni, hogy ebbe a közönség figyelme se sérüljön, és én is igyekszem ezt bölcsen nem lereagálni, hogy most azt de szépen kihagyta, most más volt a szöveg, hogy hát most ezt nem így kellett volna, úgyhogy ezt igyekszem nyilván bölcsen lereagálni én is, hogy jó, most akkor nem esünk kétségbe,
megyünk tovább.
Neki megyünk tovább, így van. Úgyhogy igyekszem bravúrosan megoldani, hogyha érkezik egy-egy akadály.
Hát akkor a sanzontól sem áll messze a rögtönzés.
Ó, nem bizony.
Térjünk rá a jövőre, igen, és az álmokra. Van olyan álmod, ami még megvalósításra vár? Akár a sanzon területén, vagy akár a magánélet területén.
Igen, tervek vannak. Bőséggel, hála Istennek. Én azt gondolom, hogy ez a tervek és az álmok azok mindig trenírozzák az embert, és segítik a mindennapokba. Ráadásul én egy olyan ember vagyok, nem tudom, hogy ez jó, vagy sem, de nekem kell a feladat.
Ó, én is ilyen vagyok.
Kell az, hogy tevékeny legyek, hogy minden napra kell az, hogy igen, hogy de jó, most ezért tudok küzdeni, most ez lebeg a szemem előtt, és ugye nem vagyunk egyformák, valaki valaki nem ilyen, én ilyen
valószínűsítem, hogy így kapcsolódik az önkéntesség is.
Igen.
Mondtad az előbb, hogy feltölt az önkéntes munka is, illetve a kórházakban az idősekkel eltöltött idő is. Mit mondanál, ha neked kéne megfogalmaznod, milyen szellemi örökséget kaptál te a nagymamától?
Hát nekem a nagymamám volt a példaképem, az én legbölcsebb iránytűm az életbe. A nagymamámtól és drága nagypapától tanultam meg az illemtudó, tisztelettel teli viselkedést, azt, hogy hogyan kell szépen és jól szeretni a másik embert, hogyan kell megtanulni elfogadni a másiknak a hibáját, és ettől ugyanolyan szerethető. Szóval az emberi értékeknek az elfogadását, mérhetetlen sok csodát kaptam, és én nagyon-nagyon szerettem, és szeretem őket mind a mai napig, de már sajnos nincsenek velem, úgyhogy ők lettek a legszebb őrangyalaim.
Most már nagyon sokat beszélgettünk az önkéntességről, de arról még nem, hogy hogyan került mindez az életedbe? Hogyan került az életedbe az önkéntesség?
Hát ez egy picit nehéz része a beszélgetésnek számomra, mert én 2 évvel ezelőtt elveszítettem a nagymamámat, most nyáron lesz 2 éve sajnos, hogy már nem lehet velünk, és én egy gyászcsoportba jártam, ebbe a csoda kórházba, amiről már az imént szót ejtettünk, és ott egy csodálatos fiatal hölgy és egy fiatal ember vezette több mint fél éven keresztül ezt a gyászcsoportot 2 hetente, és ugye, mint mondottam, a kórház berkein belül voltunk egy különálló épületbe, és tudtam, hogy vannak idős betegek. Az elején még nem mertem bemenni, mert féltem, hogy
mi is történik.
A gyász mennyire fog, a gyásznak az érzései mennyire fognak magukkal ragadni. Lehet, hogy meglátom egy nénibe a nagymamámat, akkor elsírom magam.
Emlékszel az első pillanatra, mikor beléptél a kórházi részlegnek az ajtaján, egy korterem ajtaján?
Igen.
Mi volt az az érzés, ami megragadott?
A hatalmas szeretet és a mosolyuk. És az, ahogyan vártak, még soha nem találkoztunk előtte, de olyan szeretettel fogadtak, mint hogyha 1000 éve ismertük volna egymást. És ezzel a nénivel a mai napig tartom a kapcsolatot is. Vele kezdődött az önkéntességem a kórházba, és csoda, hogy a mai napig a részese lehetek az életének.
És mindig ott lóg a levegőben ennek a szeretetnek, meg az odafigyelésnek a szele, az illata.
Úgyhogy drága nagymamám tudta, hogy hova kell engem irányítani, hogy
merre kísérjen ő
merre
tovább.
Merre kísérjen, igen, és hogy fiam, jó helyen leszel, hogy föntről segítelek, de hogy...
És van még olyan álmod, ami megvalósításra vár?
Igen.
Beszélsz róla nekünk?
Hogyne. Szeretnék egy tanyát, vagy egy jurtát, és egy csomó-csomó állatot, ahol...
Zsuzsá, te embered.
Mikor költözünk?
Én azt mondtam, hogy ha egyetlen egyszer megsegít engem a jó Isten, és nyerek a lottón, akkor én egyetlen egy dolgot fogok, egy tanyát venni. Hát körülbelül Pest megyében, már ezt így eldöntöttem.
De jó.
És én semmi egyebet nem szeretnék csinálni, csak egy mellhelyet.
Akkor én tisztelettel szeretnék csatlakozni majd, amikor ez megvalósul.
És én egy olyan mellhelyet szeretnék csinálni, ami egy csoda mellhely. Egy csoda mellhely csoda emberekkel, akik engem segítenének a nem a munkám, nem a hivatásom, nem a hobbin, hanem az én utamon így elkísérni.
És szívből kívánom, hogy ez megvalósuljon. őszintén remélem, hogy ez megadatik.
Szeretnél te